Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Ámen. Drága testvérek, haladunk tovább az áhítatban, és az élőisten igéjét a Királyok második könyvéből olvasom. A 23-as fejezetnél járunk, és most a 31-estől a 37-es versig hallgassuk. Tehát 2 Királyok 23, 31-től 37-es versig. 23 éves volt Jóáház, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútál volt, Jirmeiáhu leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak tart az Úr, egészen úgy, ahogy elődei tették. De Nékó fáraó fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék Jeruzsálemben. Az országra pedig 100 talentum ezüst és 1 talentum arany hadisarcot vetett ki. Ezután Nékó fáraó Eljákimot, Jósiás fiát tette királyá apja Jósiás után, és a nevét Jójákimra változtatta. Jóáház pedig magával vitte, aki így Egyiptomba került, és ott halt meg. Jójákim megadta az ezüstöt és az aranyat a fáraónak, de kirótta azt az országra, hogy megadhassa a pénzt a fáraó parancsa szerint. Az ország népétől fejenként becslés szerint hajtotta be az ezüstöt és az aranyat, hogy megadhassa Nékó fáraónak. 25 éves volt Jójákim, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Zebuddá volt, Pedájá leánya Rúmából. Azt tette, amit rossznak tart az Úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Jósiás haláláról szólt a korábbi igerész. Jósiás elesik a Megidói csatában Nékó fáraóval szemben, ugye kivonul ellene, és mindjárt a csata elején meghal. Jósiás halála után gyors királyváltások követik egymást. Jóáház lesz először a király Jósiás után, 3 hónapig mindössze, aztán őt elfogadja Nékó fáraó, és mást helyez királyá, Jósiásnak egy másik fiát, Eljákimot, akinek a nevét Jójákimra változtatja a fáraó. Azt is olvassuk még az ígében, hogy hadisarcot vet ki az országra, egyfajta büntetést, büntető pénzt, 100 talentum ezüstöt és 1 talentum aranyat, ugye 1 talentum az 43 kiló 650 gram, tehát nem egészen, ugye 50 kiló, hogyha erősen fölfele kerekítjük, 1 talentum, nagyon komoly összeg, sok milliós mai pénznek felel meg ez az összeg, amit kirú a fáraó az országra, és ezt a hadisarcot aztán Jójákim tovább veti ki az ország lakosságára, és így fizeti ki a hadisarcot. Nézzük az üzenetet. Az első, amin megakadhat most már a szemünk, amit sokszor láttunk, hogy a királyoknak az édesanyja neve is fel van jegyezve. Nem csak az apjuk nevét tartja az isteni nyilvántartás számon, hanem az édesanyák neve is fel van jegyezve. És itt egy kicsit megállunk. Nagyon nagy tud lenni az édesanyáknak a hatása, egyáltalán a nők hatása egy családban, a feleségek hatása a családban, a férjükre, vagy éppen a gyermekeikre. És ez az, ami nem mehetünk el, ez az, ami mellett nem mehetünk el figyelmetlenül, hiszen itt van egy ilyen üzenet ebben a történetben is. Bizony, a világban is megfigyelhető, hogyha egy édesanyja például azt kommunikálja le az életével, hogy csak a külsőség a legfontosabb, és állandóan csak ilyen szépészeti szalonokat látogat, akkor nagy esetben, nagy valószínűség szerint minden esetben a saját lányai is ugyanilyenek lesznek ennek az édesanyjának, vagyis ez lett lekommunikálva, ezt tanulták az édesanyjuktól, hogy a külsőség számít, más nem. Sokszor lehet látni egészen kicsike lányokon is, hogy már festik a körmüket. Én mindig döbbenten nézem, amikor 3-6 éves kislányoknak be van festve a körme, és meg is engedi ezt otthon az édesanyja, és hát természetesen az anyuka is ugyanilyen, és ez van tovább víve. Az édesanyák hatása királyoknál is megfigyelhető volt. Hiába volt egy áldott édesapa Jósiás, ezeknek a fiúknak, akik Jósiás után következtek, az édesanyjuk nem volt a hívő férj melletti szolgálatban lelkileg. Gonosz fiakat neveltek. Mind a két fiúról azt írja a Biblia, hogy azt cselekedték, amit az Úr rossznak tartott. Érdekes dolgok ezek. Egy esperes mesélte egyszer, hogy amikor megválasztották abba a gyülekezetbe, ahol szolgált korábban, akkor azt mondták nekik neki a presbiterek, hogy tiszteletes úr, hát most magát megválasztottuk, magát ismerjük, de magával együtt kapjuk majd a feleségét is. Őt nem ismerjük, nem tudjuk, hogy kit kapunk majd ő benne. Ugye milyen különös egy mondat, talán kicsit megdöbbentő is. És meg kell jegyezni nagyon komolyan, hogy vannak áldott életű édesanyák, vannak áldott életű feleségek, akik áldások a mellettük élők számára, és ugyanígy vannak romboló és kártékony életű édesanyák és feleségek, de ugyanígy ez elmondható a férfiakra is. Mindenképpen mind a két nemre ez igaz. Áldások is lehetünk, vagy éppen átkok is lehetünk, és rombolhatjuk a mellettünk élőnek az életét. Aprócska kérdés, de nagyon súlyos súlya van, hogy vajon kit kap bennünk a környezetünk. A második gondolat az Áhítatban pedig ez a hadisarc. Hadisarcot fizettetnek meg Jójákimmal, és ha belegondolunk, hogy olyan hadisarcot, amiért nem ő volt a felelős. Ugye ezt a háborút Nékó fáraó indította, keresztül akart vonulni Júdán, mert Asszíria ellen vonult, és hát a júdai király, Jósiás kivonult ellene, nem akarta, hogy ez a fáraó csak úgy végig masírozzon az országán rabolva, és elesett a fáraóval szemben. Sajnos olyan harcba bocsátkozott, amit elveszített, és még a fáraó, aki az egész háborúnak az okát elindította, ő fizetteti meg a hadisarcot másokkal. Drága testvérek, itt egy picit megállunk, mert életünk folyamán nagyon sok mindenért kell fizetséget adnunk, megfizetnünk dolgoknak az árát. Sok esetben a saját tetteink gyümölcsét aratjuk, és sok esetben a saját dolgaink, akár hibánknak és bűnünknek az árát fizettetik meg velünk, és akkor jogosan van a hadisarc az életünkben. De bizony sok esetben igazságtalanul fizettetnek velünk sarcot, itt most átvitt értelemben kell ezt érteni, nem pénzről beszélek. Talán emlékeztek ti is, hogy iskolás korunkban mennyi ilyen történetet láttunk magunk mellett, vagy akár velünk történt, hogy egy gyermek rosszalkodott az osztályunkban, a tanár nem látta pontosan a történteket, és egy teljesen másik gyermeket büntetett meg, azon torolta meg, amit ő vélt látni. És bizony felnőtt korban is vannak ilyen dolgok, amikor valakinek a bűnét, annak az árát mással fizettetik meg. Sok ilyent láttam, sok-sok ilyen apró történetet hallottam és láttam lelkészként. Egyszer egy szomszéd az előző szomszéd tulajdonosnak a vétkeiért, a jelenlegi szomszédon állt bosszút, vele fizettette meg annak az árát, amit nem is ő követett el, hanem egy teljesen másik ember. És nem is tudta az illető, hogy miért kell neki valami bosszúban részt venni, és felelősként, kártértként részt venni. És hát olyan történet is van, testvérek, amikor asszonyok, akik éppen a férjükkel fizettetnek meg olyan árat, amit egy másik férfi követett el ellenük sok évvel azelőtt. Sok-sok történetet lehetne még mondani, Isten szent lelke hozza elő a saját életünkben mindazt, amit a méről most elő kell hozni. A kérdés, amit az Isten igéje föltesz nekünk, hogy életünk folyamán van-e valami, amit megfizettetünk másokkal? fizettetünk-e sarcot másokkal, mint ahogy Nékó fáraó is ezt kirótta, holott gyakorlatilag a saját bűnének az árát fizettette meg mással. El ne felejtsétek, hogy az Úré a bosszú. Ez sok helyen benn van a Szentírásban, hogy az Úr elmondja, hogy övé a bosszú állás. Nekünk nem kell bosszút állni soha magunkért. Sok ilyent is láttam már, hogy valaki gyűlölt egy másik embert, aztán sok évvel később annak a gyűlölt másik embernek a leszármazottain állt bosszút, akik semmiről nem tehettek. A Bibliában van ilyen törvény is, hogy nem bűnhődhetnek meg az apák a fiak vétkeiért, és a fiak az apák bűneiért. Bár csak sok ember ismerné Istennek a szabályait és etikáját. És testvérek, nem csak a bosszúról van itt szó, hanem még inkább arról az igazságtalanságról, amikor valaki más emberrel fizettetek meg olyan árat, ami velem történt dolognak az árát, amiről nem az a másik ember tehet, hanem egy teljesen harmadik személy, egy kívülálló. Igazságtalan vagyok ilyenkor. Az Isten igéje azt mondja, hogy minden igazságtalanságot az Úr számon tart, mert nincsen személyi válogatás, és vissza fogja kapni az illető. Drága testvérek, nekünk az Úr igéje a megbocsátást tanítja. Ez volt Jézus Krisztus drága üzenete, hogy bocsáss meg a másiknak, és szeresd még az ellenségeidet is. A mózesi törvény pedig minden 7 évente teljes elengedést hirdetett, még az adósságokból is, úgyhogy meg kell tanulnunk Istennek a mértékét, az Istennek az etikáját. Drága testvér, ne légy rabtartó, ne légy haragtartó és bosszúálló, és ne legyél vámszedő a magad környezetében. Inkább azért imádkozz, hogy változtasson Isten szent lelke téged hasonlatossá az Úr Jézushoz. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy az Isten igéjében felfedezhetjük azokat a dolgokat, amik bennünket megkérdeznek, amik a mi életünket megkapirgálják, és mélegre kerülünk mi is. Könyörülj meg rajtunk, amikor a mi életünk haszontalan vagy éppen romboló, amikor rossz hatással voltunk másokra, a mellettünk élőkre. Könyörülj meg rajtunk. Nehéz kérdés mindannyiunk számára, hogy vajon kit kap bennünk a környezetünk. Légy irgalmas nekünk, és formálj, hogy áldások lehessünk a környezetünkben. Általad, Úr Jézus, mert tudjuk, hogy egyedül általad lehet megváltozni. Benned van új élet, benned van a bűnbocsánat, benned van az örök üdvösség minden. Vágyunk, Úr Jézus, benned élni, benned elrejtőzni, általad újjá lenni. És Urunk, megkérdezi tőlünk a mai ígerész, hogy vajon kivel fizettettünk valami olyan árat, amely igazságtalan volt, amely bosszúnak az ára volt. Könyörülj rajtunk, amikor vámszedők voltunk a magunk környezetében, amikor megfizettettük az árat valakivel, és könyörülj rajtunk, amikor igazságtalanok voltunk. Taníts minket a te örökkévaló szeretetedet megismerve a bűnbocsánat adásra, a szeretetre, még az ellenség szeretetére is. Taníts bennünket az elengedésre, és munkáld bennünk azt, ami előtted kedves. Tégy minket hasonlatossá az Úr Jézus Krisztushoz, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem szeretettel a testvéreknek, ha az Úr éltet bennünket, akkor ránk következő vasárnapon, ez ugye mostan 13-án, Isten tiszteleteket tartunk, 9:30 Ajka, 11:30 Tósok, és most hónap második vasárnapján, délután 2 órakor Öcsön lesz református Isten tiszteletünk. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogyha az Úr éltet bennünket, akkor a március 21-ével kezdődő héten, hétfőtől péntekig, este félhetes kezdéssel evangelizációs hetet tartunk az Ajkai templomban, amelynek az lesz a címe a sorozatnak, hogy karantén helyzetek a Bibliában, a vendég ige hirdető pedig Szűcs László református lelkipásztor lesz, aki Szentkirály Szabadjai református gyülekezetből érkezik hozzánk. Készüljünk lélekben, imádságban, hordozzuk az ige hirdetőt már most, adjon neki az Úr élő igét, hordozza majd az útját, és valóban próbáljuk hozni, küldeni, hívogatni mindazokat, akik még távolabb vannak az Úrtól, hogy az evangelizáción megismerjék életük megváltójának az Úr Jézust. Tehát március 21-től 25-ig, este fél hét kezdéssel, hétfőtől péntekig evangelizációs hét az Ajkai református templomban. Az Úr legyen valamennyünk őriző pásztora. Fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állatotosságára. Amen. Áldás békességet!